Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, a Reggeli Monitor Extrát hallják, a Reggeli Monitor legjobb anyagaiból válogattunk. Szó lesz majd az államháztartásról, illetve a török-kurd viszonyról, már ha azt lehet persze viszonynak nevezni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenekelőtt az államháztartás két egymást követő hónapban is többlettel zárt a hazai költségvetés. Októberben 101,3 milliárd forint volt a többlet, viszont az első 10 hónapban az államháztartás így is 2590,4 milliárd forintos hiányt mutat, ami az éves előirányzat 82,2%-a. A bevételi oldalon már megjelent az extra és különadók hatása, ami kiadási oldalon a kiadások visszafogása is érezteti a hatását. Ráadásul tovább csúsznak az uniós pénzek, mert nincs előrelépés a kormány és az Európai Bizottság közötti jogi vitában. Regős Gábort, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét Énekes Gábor kérdezte.
Szeptember után októberben is többlettel zárt az államháztartás. Ez egy átmeneti jelenség, vagy végre egy trendfordulót jelez ez a többlet?
Havi szinten valóban egy 101,3 milliárd forintos többlet jött össze októberben, amivel a pénzforgalmi hiány az első 10 hónapban 2590 milliárd forint volt az éves célerőirányzatnak egyébként a 82,2%-a, és így van a második hónapban egymást követően már többletes a költségvetés. Azért arra én nem számítanék, hogy itt minden hónapban többlet lesz. Nyilván örülünk, ha többlet van, és jó, ha többlet van, de ugye itt azért ebben már benne van a kiadásoknak a visszafogása, akár úgy, hogy egyes kifizetéseket eltoltak, akár úgy, hogy egyfajta spórolás jelent meg, illetve ugye bevételi oldalon megjelenik már a különadók, extra profitadók hatása is, tehát a bevételi oldal is magasabb, mint egyébként lenne, de tegyük hozzá, hogy korábban sem annyira a bevételi oldallal volt gond, hanem a kiadási oldal az, ami egy kicsit elszaladt.
És az egy évvel korábbi időszakhoz képest hogy alakultak az adó és járulékbevételek?
Nézzük a bevételeket, például az ÁFA bevételeknél egy jelentős 29,7%-os növekedés van. Ugye ez egyrészt kapcsolódik ahhoz, hogy nagy az infláció, tehát az árak mennek föl, másrészt azért a fogyasztás is bővült, ugye különösen talán az első fél évben, de éves alapon még a harmadik negyed évben is. Társasági adóbevételek 34,5%-kal nőttek, a jövedéki adóbevételnél egy minimális csökkenés van, a szociális hozzájárulási adó az 11,8%-kal nőtt, ugye annak ellenére is, hogy itt az évelején volt egy adócsökkentés, míg a személyjövedelemadóból származó bevételek 8%-kal csökkentek. Ennek ugye az a magyarázata, hogy az évelején végrehajtott személyjövedelemadó visszautalás ugye a gyermeket nevelőknek az pénzforgalmi szemléletben, amelyben ugye ez az összesítés készül, az idei évhez számít, viszont eredmény szemléletben, tehát ugye a Maastrichti kritériumok szerinti számban, aminek ugye 3% alatt kell lennie, ott a tavalyi évhez számít.
A december egy kritikus időszak lehet, hiszen ekkor derül ki, hogy zöld utat kapnak-e a Magyarország részére fenntartott EU-s források. Hogy látja ez, milyen módon alakítja majd a költségvetés helyzetét?
Ez egy nagyon jelentős tétel a költségvetésben. Ha csak azt nézzük, hogy az első 10 hónapban mi történt, akkor a bevételek soron 969 milliárd forintot számoltak el, míg a kiadási soron 2470 milliárd forintot, tehát itt egy 1500 milliárd körüli összeg a különbözet a kettő között. Ugye itt azért ezt fontos egy kicsit mélyebben látni, tehát ugye ami most bejött, az a 14-20-as költségvetési időszaknak a bevételi száma, tehát az egy már elindult projekt. Ugye ami hiányzik, az az RRF, tehát a helyreállítási alap, illetve a 21-27-es ciklus. Az utóbbinál ugye természetes, hogy van egy lassúság, az RRF az, amiből már kellett volna előleget, illetve a mérföldkövek teljesítésének megfelelően pénzt is kapnunk, tehát ami nem csak előleg, hanem teljesítés is. Tehát itt azért komoly pénzekről van szó. Ugye ezek a pénzek nem csak azért lennének jók, mert a bevételi oldal nőne, ami azért nem jelentéktelen szempont ugye a mostani kamatkörnyezetben, de azért is, mert devizához jutna az ország, ezáltal a forint is talán tudna valamennyit erősödni.
A felsorolt faktorokon kívül még milyen folyamatok mozgatták a költségvetést az elmúlt időszakban?
Talán itt a különadókat, extra profit adókat érdemes kiemelni. Például a pénzügyi szervezetek befizetései emelkedtek 294%-kal, bányajáradék 358%-kal, energiaellátók jövedelemadója 129%-kal, légitársaságok hozzájárulása is megjelent, kiskereskedelmi adó is nőtt 38%-kal. Tehát a bevételi oldalon most már azért érezhető mértékben megjelentek ezek az extra profit adók, és a kiadási oldalon is érdekes dolgokat láthatunk, például a lakhatási támogatás 78%-kal nőtt, kamatkiadásoknál van egy 46%-os emelkedés, de például a Start Munka programra 18%-kal kevesebbet kellett költeni, kevesebb a közfoglalkoztatott, tehát azért vannak markáns változások úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
Regős Gábort, a Makronom Intézet szakmai vezetőjét hallották. Törökország folytatja a Szíria ellen november 13-án megkezdett légi csapásokat, jelentette ki a török elnök, majd hozzátette, hogy ha szükséges, szárazföldi erőket is bevetnek. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint csak vélelmezhető, hogy a támadások az isztambuli robbantásra válaszul indultak el, habár a mostani merénylet kísértetiesen hasonlít az 5 évvel ezelőtti robbantásokhoz, a szakember szerint egyelőre nehéz párhuzamot vonni a két esemény között. Wagner Péter hozzátette, hogy mivel Erdoğan népszerűsége az utóbbi időben megcsapant, a választásokhoz közeledve külpolitikai akciói újra felerősödhetnek, Énekes Gábor interjúja.
A november 13-án Isztambul belvárosában történt merénylet után Törökország légi csapásokat mért Szíria északi részére, kifejezetten a kurdok által lakott részére. Most kijelenthető, hogy kifejezetten az Isztambulban történtekre válaszul indultak el ezek a légi csapások?
Hát inkább vélelmezhető az, hogy ezekre válaszul indultak el a légicsapások, mert a sajtóban a terrortámadások óta nem jelent meg, vagy legalábbis én nem láttam olyan hírt, ami egyértelmű összefüggést vont volna a terrortámadások elkövetői és a PKK között, úgyhogy csak egy feltételezéssel tudunk élni.
Ugye az Isztambul belvárosában Isztiklálon történt robbantáson meglehetősen zavaros információk láttak napvilágot. A hivatalos álláspont minden esetre az, hogy egy kurd szeparatisták egy csoportja áll emögött, és a kurd munkáspártot nevezték meg elkövetőnek, ám ugye ezt egyébként ők is és más terrorszervezet is tagadja, illetve senki nem vállalta magára, viszont ez ugye érdekesség, hogy 5 évvel ezelőtt, tehát korábban már a választásokat megelőzően hasonló események történtek mind Isztambulban, mind Ankarában. Mégis milyen párhuzamokat tudnánk vonni a két merénylet, illetve a két időszak között?
Igazából ennél szorosabb kapcsolatot, amit önt is vont, én sem látok. A választások ugye jövő év nyarán lesznek. Ha az lenne a cél, hogy ezzel tüzeljék fel a potenciális kormányzati szavazókat vagy támogatókat, én akkor azt egy kicsit túl korainak érezném. És amellett nem is szeretek az összeesküvés elméletekbe belemenni, hogy most akkor ez a török kormánynak lehetette a saját akciója. Ez a nemzetközi kapcsolatoknak sajnos a velejárója, hogy találgatunk. Nem tudjuk további részletek ismeretében, hogy mi történik.
Egy lehetséges, tovább eszkalálódó konfliktus esetében egyébként ez mennyiben javíthatja, vagy éppen ronthatja Erdoğannak az esélyeit így a választások előtt?
Ennek lehet ilyen hatása, hiszen ahogy ezt már láttuk korábban is, ugye, amikor a pozíciója megingott, akkor a korábban a kurdokkal éppen meglevő kapcsolatok normalizálásának véget vetett, és Törökországban a HDP az egyetlen ilyen kurd párt, és egyébként meg a PKK-val a kapcsolatok megromlottak, újraindult a konfliktus, és hát nem tudjuk, hogy ezért, de Erdoğan újraválasztása megtörtént, tehát elvileg ez lehetséges, de őszintén szóval nem hiszem, hogy konkrétan egy terrortámadásra van szükség ahhoz Törökországnak, hogy Szíriában vagy akár Irakban újabb akciókat kezdjen a kurdok ellen. Hiszen ezeket anélkül is megteheti.
Akkor tulajdonképpen mi az, amit most jelenleg a török hatóság, illetve maga Erdoğan most állít? Mi az, ami miatt ők most támadást indítottak?
A meglevő konstans fenyegetésre hivatkoznak, ugye ez a kijelentés, ami elhangzott a török elnök részéről, bizonyos értelemben nem újdonság, hiszen legalább az elmúlt fél évben több alkalommal tett olyan kijelentést, amely egy lehetséges török inváziót jelzett előre a szíriai kurd területeken. akkor ezeket a bejelentéseket nem követte. Tehát, de mondom, ezek nem konkrét bejelentések voltak, csak megszellőztette, fellebentette, feltételes módban fogalmazva jelezte, hogy ez kinéz. Ugye most elhangzott ez is, most annyira vagyunk okosabbak, hogy volt ez a terrortámadás korábban, és azt már tudjuk, hogy az elmúlt napokban nagyon is említette, súlyos bombatámadások érték a szíriai kurterületeket, de még ebből sem lehet így kívülről megmondani, hogy ebből egy újabb szárazföldi katonai akció lesz-e, vagy csak egy büntető akcióval nézünk szembe.
Erdogan 2003 óta áll az ország élén, és jó ideig meglehetősen népszerű volt. Azóta viszont a török gazdaság sosem látott inflációt szenvedett el, illetve egyre súlyosabb helyzetben van a török gazdaság, ezzel együtt pedig az elnök népszerűsége is csökken. Kijelenthető ez így ténylegesen, mert ugye ezt csak mostani felmérésekre és előrejelzésekre lehet persze alapozni, hogy ennyire megcsappant volna a népszerűsége, és ha igen, akkor ez már az előző választások idején is így volt? Vagy ez most egy ilyen teljesen új jelenség?
Minden alkalommal, amikor az elnök népszerűsége megcsappan, akkor látunk egy külpolitikai retorikának a felerősödését. Természetesen ahhoz, hogy őt mindig újra választják, vagy mindig újra választották az elmúlt két évtizedben, ugye azért, ahogyan is említette, ez kellettek gazdasági eredmények is. Tehát az, hogy a török lakosság ugye általában várná egy populista, vagy népszerű, vagy karizmatikus vezetőnek a személyét, ezt így nem tudom teljes mértékben elfogadni. Inkább itt az volt, hogy a török elnök külpolitikájában és a belpolitikájában is olyan eredményeket tudott hozni, amelyek ezt a népszerűséget, a pártjának a népszerűségét alátámasztották. Ekközben persze bonyolult belpolitikai játszmákat is kellett játszania, hiszen a pártja egy iszlamista párt, amely elvileg szemben áll a török szekuláris hagyományokkal és az azt képviselő pártokkal. Szekuláris pártokkal ugye viszont van egy erős török nacionalista csoportja a választói közegnek, akiket viszont annak ellenére, hogy egy iszlamista vezetéssel állunk szembe az ambiciózus török külpolitikával, ugye amit láttunk Szíriában, Líbiában, Azerbajdzsánban vagy Irakban, ugye ezzel magam elé lehetett állítani, és ugye ezek a csoportok aztán a kurdok pozíciójára, a PKK jelenlétére rendkívül érzékenyek. Tehát ezért történik újból és újból a PKK-nak, mint közellenségnek, vagy akár a kurdoknak, a szekuláris kurdoknak a közellenségé történő kiáltása.
A kurdok ugye nem tudnak így részt venni a török politikában, már csak azért sem, mert ugye a már említett kurd munkáspártot azt terrorszervezetnek nyilvánították. Egyébként így a kurd kisebbség az mekkora Törökország területén?
15-25% között van, de...
Tehát egy meglehetősen jelentős szavazói bázisról beszélünk akkor.
Hát azt nem tudjuk, hogy megjelentően szavazói, mert nem tudjuk, hogy milyen vagy legalábbis én nem tudom, hogy milyen a szavazói aktivitása ennek a hatalmas tömegnek. Ugye egy része az iparvárosokban, a nagyvárosokban él a földközi tengerpartján, egy másik fele pedig Anatóliában bent elmaradott körülmények között. De azt tudjuk, hogy azért a kurdok nem egy az egyben szavaznak a HDP-re, tehát erre a kurd pártra, hanem Erdogánnak ugyanúgy van jelentős szavazóbázisa a törökországi kurdok között, hiszen ez egy alapvetően ennek a közösségnek egy jó része konzervatív vallásos háttérrel rendelkezik, akiknek az AKP által kínált iszlamista, azaz nem nacionalista, nem szekuláris világkép támogatandó. Tehát az Erdogan és az AKP mindig is jelentős támogatást tudott behúzni a kurd szavazók egy részétől. Egy másik része pedig hát nyilván a HDP felé szavazott.
Erdogan pártjával szemben áll egy hatpárti koalíció. Vajon a kurd kisebbség, akikről ön is beszélt, ők milyen módon tudnának, vagy együtt tudnának egyáltalán működni a hatpárti koalícióval, vagy erre van-e bármiféle hajlandóság?
Ugye a politika rendkívül széles lehetőséget kínál a kompromisszumokra és az együttműködésre. Azt ilyen pillanatban lehetetlen megmondani, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén a kormányon belülről vagy a kormányon kívülről, de biztos lenne valamiféle együttműködési szándék vagy készség a két fél között. Ez nyilván azon is múlna, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem esetén ez a hatpárti koalíció miket kínál, miket tudna felajánlani a kurd közösség számára.
Wagner Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották. Hamarosan jövök a legfrissebb hírekkel. További jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.